Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai kis podcaston, ahol folytatjuk tovább az Ószövetségnek az olvasgatását, az arról való gondolkodást. Ma majd a börtön történetek, a börtön hétköznapok kerülnek sorra, de pár szóban összefoglalnám a múltkori résznek a tartalmát, az 1 Mózes 39-nek az utolsó szakaszát néztük át, amikor József bekerül a börtönbe, és néhány gondolatot elevenítenék fel csak abból, amiről szó esett, amiben gondolkodtunk, egyetértettünk, vitatkoztunk. Ugye arról beszélgettünk, hogyha nehezebb az embernek a sorsa, az élete, akkor vajon az jelenti-e azt, hogy elhagyott-e minket az Úr. De megegyeztünk, hogy pont az ellenkezőjét éljük át keresztényként, hogyha bajban vagyunk, akkor még inkább közelebb van az Úr hozzánk, még inkább átéljük a szeretetét, a segítségét, és a vége az is az ígéret az igében, meg ezt is éljük meg, hogy jobban jön ki az Úr belőle, az ember belőle, mint ahogy belement. Beszélgettünk arról, hogy a megtérés adott esetben milyen konfliktusokkal is járhat. Beszélgettünk arról, hogy vajon igaz-e, hogy jót tett helyébe, jót várjunk, és valószínű igaz, csak az időfaktort kell egy kicsit lazábban kezelni. Beszélgettünk arról, hogy mik a hit lépései, hogyan születnek a hősök hitáltal, és végül arról, hogy bármi is történik, az Istentől kapott ajándékok egy idő után nyilvánvalóvá válnak a külvilág számára, hogy az Új Szövetségben olvassuk, hogy Krisztus jó illata vagyunk a társadalom számára, a körülöttünk élő emberek számára. Röviden ennyit mondanék a múltkori részről, és akkor most belevágnánk az 1 Mózes 40-be, amikor József benn van a börtönben, és hát társaságot és feladatot is kap. És szeretnélek megkérni Pannika, ja nem mondtam, nem köszöntöttem a ma este résztvevőit, ugye itt van Timi, Pannika, Tamás és én András. Így beszélnénk át ezt a pár igét. És akkor azt szeretném megkérni Pannika, hogy az 1 Mózes 40-nek az első három versét olvasd föl, kérlek.
Igen. És ezután, hogy egyiptomi király, pohárnoka és sütőmestere védkezett az ő uruk ellen, az egyiptomi király ellen. Megharagudva ezért a fáraó az ő két főemberére, a főpohárnokára és a fősütőmesterére, és fogságba vetetti azokat a testőröket bőhadnagyának házában levő tömlöcben, arra helyre, ahol fogva volt József.
Köszi szépen. Ugye ez az egész fejezet most itt fog játszódni ebben ezen a helyen, amit úgy ír le itt az ige, hogy a testőrök főhadnagyának házában levő tömlöcbe, azt mondja a harmadik versben. És hogyha visszanézünk ugye az előző fejezetre, ott ugyanezt olvassuk, hogy a testőrök főhadnagyának főhadnagy, az a Potifár. Tehát gyakorlatilag a Potifár házában, mintha lenne egy börtön, egy magánbörtön, ahova úgy tűnik, hogy az elitebb bűnözőket, ma úgy mondanák, hogy a fehér galléros bűnözőket sittelik le. Tehát azokat, akik nem egyszerű kétkezi munkát végeznek, nem a piramis építésen fáradoznak, hanem menedzserek, top menedzserek. Ugye a főpohárnok, meg a fősütőmester az egyfajta bizalmi pozíció volt a fáraó mellett, ugye a főpohármesterő neki kellett biztosítani azt, hogy nem érgezzék meg a fáraót, adott esetben tanácsokat is adhatott a fáraónak, és a fősütőmesternek is hasonlóan. Én azt olvastam, hogy valami 30, nem tudom hányféle ilyen sütőmesteri terméket találtak így a régészek, vagy olvastak, hogy miket csináltak Egyiptomban, és hát a fő sütőmester volt a felelős azért, hogy nagyon jó kaja kerüljön a fáraó elé. És azt olvassuk, hogy hogy vétkeztek az uruk ellen, az egyiptomi király ellen. És hát nagyon szűkszavú az ige, és nem fejti ki, hogy mi ez a vétkezés, de hát a legjobb dolog, hogy bízhatunk a zsidó rabbik találékonyságában, ugyanis most a vicces rész jön. Tehát 1500 körül egy Rasi nevű zsidó rabbi tanító, ő leírta, hogy pontosan mit vétkeztek a fáraóval szemben, Felolvasom, mert nem akarok rögtönözni. Ugye azt mondta, hogy a főpohárnoknak az volt a hibája, hogy légy került a fáraó porrában a borba. A sütőmesternek meg az volt a hibája, hogy kavics került a kenyérbe. Tehát ezt így Krisztus után 1500-al ő ezt így rájött, eljutott hozzá ez az információ. Tamás azt mondta nekem, mikor egy kicsit méltatlankodtam emiatt, hogy nyilván Józsefnek ezt elmondták. József elmondta a fiának, a fia elmondta az ő fiának, és így jutott előbb-utóbb Rasi rabbinak a fülébe ez az információ. Tehát borba légy került, és a kenyérbe kavics. És ezt annyira rossz néven vette a fáraó, hogy börtönbe, nyilván ez vicc, börtönbe kerültek ezek a főemberek. És hát azt olvassuk az igében, hogy ebbe az elit börtönbe, ugye a Tamás mondta múltkor, hogy szó szerint ez a börtön azt jelenti, hogy kerekház. Tehát ebbe a kerek műintézménybe kerültek be, azért, hogy előbb-utóbb majd eldőljön a sorsuk. Ugye biztos nem az első eset volt, hogy embereket letartóztattak a király haragja miatt, és azért ennek mindig két kimenete lehetett, hogy vagy helyreáll a bizalom, vagy akár több is, vagy ott tölti le az életét, vagy kivégzik. És hát oda került, azt mondja a harmadik vers, ahol fogva volt József is. Én azt olvastam, hogy ez a fogva volt eredeti kifejezés, az takar egy olyat is, hogy bilincsben volt verve, tehát talán eleinte valóban egy nehéz sorsa lehetett itt Józsefnek, de hát hogyha majd tovább megyünk, akkor majd látni fogjuk, hogy azért itt feladatokat bíztak rá, meg az előző fejezet végén is olvastuk, hogy sikeres volt itt is, nyilvánvalóan lett József szervezőképessége, a lojalitása, a hűsége, és rábízták ennek a börtönnek az igazgatását. Nyilván volt fölötte egy külső parancsnok, de a rabok apró cseprő ügyeit azt rábízták, hogy intézzék el, intézze el, vegye a kezébe az irányítást. És nagyon érdekes, hogy egyszerűen aki tehetséges a világban, az tehetséges a börtönben is. Nem tudom, van észrevételetek? Timi, Tamás, Pannika, szóljatok hozzá nyugodtan.
Teljesen, teljesen kerek.
Esetleg kitalálhatnánk mi is, hogy mit vétkeztek, hogyha nem vagyunk elégedettek a kavicssal meg a léggyel, de nekem nagyon tetszett, mikor olvastam, mert ez a légy kerül a borba.
Az az igazság, hogy egyébként ma, hogy majdnem...
Én nem musincsa.
Igen, majdnem az összes kommentátor ezt el is hiszi, mert majdnem mindenki a Rasira baj az, hogy valószínűleg, tehát valami ilyen bűncselekményt követtek el. Ugye azért az tudjátok, hogy a maga a pohárnok az egyébként komornyik volt. Tehát a komornyiknak tudod, nem csak az volt a szerepe, hogy kiszolgálta az ételt, hanem ő a teljes pompáról gondoskodott, tehát ott itt egy házvezető nő. Tehát ott amikor a fáraó megjelent, ott a teljes rezidencia, ma ennek van itt valami miniszteri neve. Valami kancellár, igen, jellegű dolog, tehát ott nem csak ételt szolgáltak fel, és akkor tessék, itt van, hanem ő tanácsokat is adott. Tehát több tanácsadója volt, voltak a vallási tanácsadók, ugye a papok, meg voltak ezek a politikusok, akik itt elmondták a dolgokat. Na most ez valahogy a visszájára fordult. Most az, hogy légy került a levesbe, ugye ez egy szólásmondás is.
Én nekem is ez jutott eszembe.
Igen, tehát valami zavar volt az erőben, ez majd később is kiderül egyébként, hogy több zavar is van az erőben a fáraó körül, de lehet, hogy tehát a Rasi jutott egy konkrét légy lett, konkrét levessel, de lehet, hogy egy kifejezéssel indult, hogy valami légy került abba a gépezetbe, valami nem úgy sült el, mint ahogy kellett volna. De érdekes az, hogy nekem, hogy ebben a történetben, nekem ez egy picit steril ez a történet, tehát, de hát ismertek, hogy gyanakvó vagyok, amikor minden olyan egyszerűen van, tehát, hogy jó király, gonosz ezek, és akkor ott mindenki már nem kell eldöntse, mit csináljuk, mert már szájukba rágták. Na mindegy, ez a két főszolga, tehát a két főminiszter vitte el a balhét. Mert általában ugye nem a miniszterek viszik el a balhét, hanem aki az utoljára fogja a poharat és leteszi. Na, annak kellett volna a sítre kerülni, de érdekes, hogy ezek az emberek az állásukkal játszottak. Tehát képzeljétek el, egy 57 féle kenyeret sütöttek. Ugye, amit az András mondott, az is egy fontos adat, mert ott is van, én is úgy olvastam, várjál, még ezt ki is kerestem.
Én 30 valahány jutottam
csak. 38 féle sütemény és 57 féle kenyér. Ezt találták ott a akkori leírásokban, meg régészeti leleteknél, de ami a lényeg, hogy ott gyerekek, ott nem csak az volt, hogy ennyit evett a király, nyilván nem evett ennyit, hanem hogy ott volt mindig egy állandó vendégeskedés, egy pompa, egy izé, és az egész rendezvényt ugye több száz embert kellett vezényelni. És mégis, ha valami balul sült el, akkor úgy látszik a vezénylő lemondott, mint ahogy most ugye múlt héten a Vidnyánszki is lemondott a Nemzeti Színház éléről, mert tönkrement valami, nem hallottátok? Nemzeti Színházban volt egy baleset, túl alacsony, mert túl magas volt a kerítés, és ott leesett két színész, és az igazgató levonta a következtetést, és lemondott. Tehát
nem
ez mondom, egy ilyen,
nem is tudtam.
Ez egy ilyen hősies cselekedet volt a részéről.
Egy csoportba jön, és ebben híreket
Természetesen a kulturális miniszter, aki múlt héten ugye a Nemzeti Múzeumnak az igazgatóját felmondta, vagy kirúgta.
Felmentette.
Gyakorlati pestiesen kirúgta. Most nem fogadta el a lemondását a Vidnyánszkinak, úgyhogy... Ennyit az aktuál politikáról. A lényeg, amit ebből ki akartam hozni, hogy a főnök elvitte a balhét, és mind a két területen elvitte a főnök a balhét. Ami számomra érdekes.
Igen.
Mert általában mindig a...
Nem kérdezték meg, hogy elviszi-e?
Nem derül ki. Tehát ugye a leírásból első olvasatra azt hiszed, hogy három ember volt. Fáraó, pohárnok, meg a pék.
Hát nyilván nem.
De nyilván nem, így van. Tehát ott mondom, ott több száz emberért feleltek emberek, és a főnök elvitte a balhét. Tehát nem azon, hogy csinálj rendet a konyhádban, mert ez hogy kerülhetett ide. És akkor megvan a tettes, és akkor azt felnégyeljük. Érted? Hanem a főnök elment a sítre. Jó cakát.
Igen.
Nem lehetne követni ezt a mintát ma is.
Igen. Az elején sok ember elhullana, de utána alkalmas emberek az alkalmas helyen lennének, nem?
De igazából nem ők önszántukból tették.
A persze.
Nem önszántuk, hogy jelentkeztek, hogy bocsánat, nagy főnök, az én kisinasom volt, aki szitálta a lisztet, és véletlenül bekerült egy kavics darab. Hanem ez általában úgy van, hogy mindig az, hogy mondjam, mindig az kapja a büntetést általában, akinél már ott van az utolsó, aki elébe teszi. Aki mondja, az, ha van egy autószerelés, és lehet, hogy rossz volt az alkatrész, amit csináltak, nem azt fogják megbüntetni, hanem aki kiadja a kezéből az autót, na nézd meg, indíts be, na fújját, nem. De te atya után kicsinálta benne azt a dugattyút, vagy azt a függfelét, nem értek hozzá. Itt sem ők maguktól jelentkeztek, nem azt mondták, hogy bocsánatot kérünk, nem intettek róla, hanem a kis Jóska rosszul szitálta meg a lisztet, a kisinas, hanem a fáraó tette. Hiszen a mai napban, mai világban is ugyanez van nagyon sokszor, hogy nem az kapja meg a méltó büntetését, hiszen nem volt ez olyan nagyon nagy dolog, hogy kavics került bele, volt már benne egér is. Most nem a rosszból mondom, csak nem úgy mondom, mert nem azt akarom mondani vele, hanem mindig az kapja meg, aki az utolsó adagot odaadja. Általában így van, pláne akkor még a fáraó idejében, akinek még az is nagy dolog volt, hogy lépsz. Először a bal, utána a jobban, mert föl nem cserélheted. Csak ennyi.
A pereg a film már nagyon klasszul, úgyhogy ebből egy egész estés színes, széles vászló film lesz.
Szerinted, Timi,
Hát nem tudom, szóval szerintem rajtuk volt ez a felelősség. Mindegy, hogy hányan voltak alattuk, de a felelősség az övék volt, hogy mi kell oda a fáró elé. És a fáró rajtuk kérte számon. Mennyi? Hogy aztán utána melyik inas tette bele, meg hogyan? A követ, meg nem citálta át, meg nem figyelzom sincára, de hogy az már egy másik dolog, de hogy ők vállalták a felelősséget. Mert igazából muszáj volt, ha a fáról azt mondta, hogy te nézd börtönbe, akkor de hiába akarta volna lejjebb vinni a dolgokat, nem lehet.
Azért azt ne felejtsük el, hogy ők csak egy elit börtönbe mennek. Tehát aztán lehet, hogy itt az
Igen.
igazságszolgáltatás még 40 embert elvitt a Sphinx ásatásokra, meg az építkezésre. Arról már nem ír az ige. Érted? Meg a börtön, tehát a fáraó házától a börtönig, mit tudom én, mindenkit felkoncoltak, és ezt szépen felakasztották a fára, mint ahogy ezt úgy majd megtörténik másik emberrel is. Erről már nem ír az ige, hogy itt azért.
Igen, de én azt találtam, hogy ez igazából nem is annyira börtön volt, persze, de hogy egy ilyen vizsgálati fogság,
Igen.
amíg ki nem vizsgálják az ügyet, addig oda vitték őket a fáról börtönig.
Előzetesbe voltak gyakorlatilag.
Igen,
Előzetesbe
igen.
voltak.
Hát ők vezetők voltak, a felelősek a csapatért. Ez olyan, mint a család. A férje felelős, bármi történik.
Hát igen, de mondom, az igazságszolgáltatás elér utána egy csomó embert. Eléri a gyerekeket is, meg a feleséget is. Érted? Tehát benne van. Az, hogy rájuk megy a fókusz, hogy ők ezért börtönbe kerültek. Nem, de itt a börtön tényleg így értsük, hogy valószínűleg egy ilyen köralakú jó helyen voltak, ahol tényleg elit bűnözött, Kecskeméten voltak gyakorlatilag. Hétvégenként haza lehetett menni. És
Hú, hát
akkor...
én nem ismerem ennyire a magyar börtönviszonyokat, Tamás, de egy ilyen otthon van.
Hétköznap
Nem,
látogatnak,
persze, nincs ott
hétvégén
napok
haza lehet
éjszaka.
menni. Igen, ez a Kecskeméti börtön.
Olvassuk tovább, és akkor egy kicsit tisztulni fog a kép.
A testőrök főhadnagya pedig Józsefet rendelé melléjük, és szolgálta nekik, és jó ideig voltak fogságban. És az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akik a tömlöcben fogva voltak, láttának álmot mindketten. Mindegyik külön álmot, azon egy éjjel, mindegyik az ő álmának értelme szerint. És bemenéi hozzájuk József reggel, látta, hogy imé bánkódnak vala.
A várjál, állj meg, Patika, léci. Eddig.
Elég.
Mert azért ez sok mindent elmond erről a sitről, hogy most képzeljétek el, hogy milyen börtön az, ahol a felügyelő, itt a József, aki ugye ki van rendelve szolgálni. Tehát van egy szolga, aki utánuk néz, és mikor reggel bemegy, akkor azt veszi észre, hogy bánkódnak a rabok. Tehát én voltam katona, nyilván az nem börtön, én voltam sor katona. Hát ott minden érdekelte a tiszteket, de az a legkevésbé, hogy neked milyen hangulatod van reggel.
Hogy érzed
Hogy
magad?
érzed magad, mit álmodtál, hogy keblükre vontak és megkérték, hogy úgy mondjuk már el, hogy reggel az 5.30-as ébresztőkor miért vagyunk olyan kicsit nyomottak, depressziósak. Tehát ugye itt olvassuk a negyedik versben, hogy mellé rendelte Józsefet szolgálni. Ugye képzeljétek el, hogy itt van ez a két top menedzser, állami vezető, aki most éppen föl van függesztve, és hát nyilván nem lehetett tudni, hogy visszakerülnek a hatalomba, vagy ki lesznek végezve. Úgyhogy egy ilyen, ahogy Tamás mondja, ezek szerint Kecskeméten van nálunk az elit börtön, kaptak egy lakosztályt, közös lakosztályt úgy tűnik, mert beszélgethettek, és József volt az, aki gondot viselt az ő szükségeikről, és hát szerintem a Potifárnak volt annyi esze, hogy a nagy távlatban, hosszú távon gondolkozott a kapcsolatrendszeréről, hogy hát ő most jól tartja őket, és ez még jól jöhet neki.
Hát persze, hát most képzeld el, hogyha itt valami csorba van a izé, ő minden nap ott áll, és amikor jön a botifár, akkor közben odaadja a bort, és azt mondja, hogy figyelj, ezzel a botifárral azért jó lenne máshogy bánni. Bár aztán látjuk, hogy azért eléggé feledékeny hallgatói az igének ezek az emberek, de ez most még nem derült ki, de valószínűleg a botifár is ebből a szempontból szerintem a lehető, tehát az aktuális lehető legjobb körülményeket adta. És még volt egy szolgálójuk is, tehát nem elég, hogy a lehet, hogy nem volt távirányító a tévéhez, de volt egy ember, aki átkapcsolja a meccsre. Tehát, és a hűtőből kihozza a sört. Ezről azért Potifár gondoskodott. Szerintem, ha valaki politikus és jó politikus, ez mindenki a három közül Potifár volt a legjobb. Nem véletlenül volt ő is, ugye, azért főminiszter. Mondjad, Panika!
De ez a főhadnagy honnan tudta, hogy József szolgál neki? Vagyis, hogy jó kedvere derítse. Ez a testőrök főhadnagya pedig Józsefet rendeli mellé, és szolgálá neki, és jó ideig voltak fogságba. Honnan tudta ez a főhadnagy, hogy ő olyan ember, aki szolgálni fog neki?
Hát valószínűleg volt a Potifár.
Figyelj, a Potifárnál a József ugye már bizonyított. Bármihez nyúlt aranyává, neki semmi másra nem volt dolga, csak arra, hogy megegye a kajáját. Ugye lett utána egy affér, Potifárné, ismered a történetet? A családi béke érdekében Potifár nem akarta, én mástra gyanakszom természetesen, de erről már beszéltünk. Igen, ne csóváld a fejedet, ezt már megbeszéltük két-három részsel, hogy szerintem érzelmi szálak voltak Potifár és József között, de ezt most ne feszegessük, jó? De a családi béke érdekében berakta ebbe a elkülönített VIP börtönbe.
Igen.
Hogy ott teljesítsen szolgálatot. Ugye nem ment el a háztól József, hanem ebben a VIP börtönben teljesített szolgálatot, nem a lakásba szolgált, hanem az ott lévő elit embereknek. És ebben a helyzetbe került be a két csúcsminiszter, Pohárnok csúcsminiszter, meg a Pék. Hát most ő továbbá is szolgált, és ki lett ő rendelve ugye személyes asszisztensnek, József. Olvastam erről a valamelyik midrásba, hogy egyébként például az egyiptomi hierarchiát, meg az egyiptomi kapcsolatrendszert József itt tanulta meg. Tehát, hogy kell például szervezni, ők erről sokat beszélhettek, hogy épül fel a fáraónak ez és ez és ez. Tehát amikor József majd az élére kerül, akkor a szervezésben már van egy ilyen tapasztalata, tehát nem csak a kijelentésben van, hanem ő jót meg is tanulta itt a minisztereket. Tehát ezek intelligens emberek voltak, nem? Ne egy szakácsot meg egy pohártartó embert képzeljetek el, hanem ezek szakavatot, művelt, okos emberek voltak, akik itt a börtönben is szépen elkezdtek beszélni, valószínűleg politizáltak is. Miért ne tették volna? Hogy bezzeg, mi vagyunk itt, nézd meg a izét, a cipőkészítő főminisztert, hogy ő tudjuk, hogy honnan jött, és tudod, mindenhol megy ez a fajta
szócsépülés. De ők tudták, hogy a Józseffel az úr volt?
Most még nem. De egyébként a Jézusi párhuzam benne van. Jézusi párhuzam annyiban van benne, ez is a saját tolból, ez katolikus kommentárok, hogy ugye a bűnösök közé számláltatott József.
Így van. Igen.
Mint Jézus.
Igen. Nekem is ez jött le, ez az asszociációhoz.
Igen, bűn nélkül került a bűnösök közé. Jó, hát nagyon magasról, mert nagyon messziről, akkor megvan a újabb hasonlatunk. Jézus.
Igen.
És akkor ezt lehet tovább is fokozni, de majd a történet szálában menni, hogy a két lator is így működött, mint a pohárnok meg a... Jó, minden összefügg mindennel, de nincs itt a Brigi, aki ezt tudná hangoztatni. Nem, Timi?
Hát mindennel összefügg, az biztos.
Az biztos, így van.
Igen.
Már tetszik, amit mondasz Tamás erről, hogy tanulhattak tőle tőlük a fáraótól, tehát József igazából belső udvari információkat kapott, akár arról is, hogy milyen a fáraó.
Igen.
Hogy hogy kell vele beszélni, mi az, amit kedvel, mi az, amit nem kedvel. Ugye neki javaslatot kell majd pár év múlva tenni egy ilyen akciótervre a fáraónak személyesen, és akkor volt neki infója, hogy kell föllépni egy ilyen ember előtt. És már a Potifár házánál is ezt tanulhatta.
Hát és persze, hát képzelj egy 20 éves srácot, ugye aki be van zárva a két miniszter közé egy lakásba, és sehova nem mehet, kénytelen végighallgatni azt, amit ezek beszélnek.
Igen.
És úgy látszik, ezek mondom, nem haramiák voltak, hanem így intelligens emberek, akik erről bizonságot is tettek. Hát nyilván mondom, a beosztásuk miatt is. Abszolút, igen.
És első kézből megismerhet az összes udvari pletykát, kikivel van, kiki ellen van.
Igen, hát nem véletlenül házasodott utána jól. Ugye illet elvenni egy főpapot, főpapnőt, fel sem merült, hogy nem.
Azt akartam még mondani, hogy ugye van itt az a kifejezés, hogy és jó ideig voltak fogságban a negyedik versnek a végén. A Héber kifejezésnek van egy nem túl gyakori, de valós olyan értelmezése, hogy egy évig.
Aha.
Tehát én ezt olvastam így különféle magyarázatoknál, hogy van, aki úgy értelmezi, hogy egy évig voltak a sittem. És hát így volt melléjük rendelve József. De hát azért nézzétek meg, visszatérve, ahogyan elkezdtem, hogy József úgy szolgált, hogy a lelki állapotukra is figyelt, a hangulatukra, erős volt, és meg észrevette, hogyha rossz kedvűek voltak. Úgyhogy ez egy ilyen szanatórium-szerű várakoztató hely volt. Panika, elolvasnád a következő két verset, a 7.-8.-at?
Hetedik nyolc. És megkérte a fáraó főembereit, akik az ő ura házánál vele együtt fogva voltak, mondván, miért oly komor ma a ti orcátok? És mondának neki, álmot láttunk, és nincsen, aki megfejtse azt. És mondánékik József, a megfejtés nem Isten dolga én. Mondjátok el, kérlek nékem.
Köszi szépen. Azért nem volt álszerény a József. Azt mondta, Isten dolga megfejteni az álmot, mondjátok el nekem. Tehát finoman behelyezte magát egy pozícióba, hogy...
Igen, de nem azt mondta, hogy...
Majd én.
Igen, de azért nem azt mondta, hogy én. Nem azt mondta, majd én megfejtem. Hanem bizonságot tette, igen, bizonságot tette az Istenről. Hogy van egy kapcsolatom az Istennel, aki már adott nekem egy álmot, bár neki is adott még megfejtést. Csak neki is volt egy álma. De mégis én úgy látom, hogy itt azért egy bizonságot tett. Volt egy Isten, tehát valahogy az Isten benne volt ebbe a beszélgetésbe. Már nem hőköltek meg, hogy hagyjál minket a te Isteneddel, hanem ugye így megnyíltak az emberek. Én ezt, nem Timi, hogy egy ilyen... Tehát van már egy kontextus ez mögött, tehát van egy beszélgetés, van egy kapcsolat ez mögött, hogy valószínűleg ezt az Istenről beszélgettek már előtte is. Na, te kiben hiszel? Neked kik az isteneid? Érted? És akkor...
Hát nyilván volt rá idejük elég, hogyha jó ideig voltak a börtönben, összezárva, akkor biztos, hogy szóba került Isten is. És szerintem ezen a ponton már valahogy ők is látták, hogy az Isten velem van. Meg amihez nyúl, az minden sikerül. És tényleg akkor ott nem volt, egyrészt nem volt hiányuk semmiben, mert József mindenről gondoskodott. Másrészt meg tényleg még arra is odafigyelt, hogy lelkileg is jól legyenek. És beszélgetett velük, biztos beszélt nekik Istenről, mert az jön ki az emberből, ami benne van. A szív teljességéből szólja a szájhoz az igényt.
Igen, meg az az öröm. Mondjad, bocs.
Mindenki elmondja, hogy hogy került oda. Hát
igen.
Hogy elmondja, hogy nem csajozott be, mert neki az Istene a fontosabb, mint a csajozás, akkor egyből ott a téma. Tehát szerintem az az első kérdés a sitten, hogy te miért vagy itt. mert ugye mindenki ártatlanul van ott.
Persze.
És akkor József elmondhatta, hogy ő így ártatlan, hogy ő inkább Istennek engedett, mint a Potifár csinos feleségének, és akkor már is témánál vagyunk. És akkor elmondhatja, hogy hogy nőtt föl, mire tanították. Igen, biztos vagyok benne, hogy azért erről szó volt. Hát volt idejük beszélgetni egy év alatt.
Igen, és... Mondja, Tibi, bocs.
Igen, meg az, amit mondott az Andris, hogy a megfejtés nem Isten dolgai. Mondjátok el, kérlek nekem. Szóval ő itt úgy akar megnyilatkozni, mint közvetítő. Ő tudta, hogy sok mindent látott már. Ő neki nagyon sokszor adott jelet az Isten. És azért mondja ezt, nem az, én szerintem nem Isten magát magasztalta vele, én szerintem. Nem azt mondta, hogy én vagyok az Isten, majd én megmondom, hanem így szól benne az ige, ahogy mondja, hogy hát mondjátok el nekem, hogy nem Istentől való dologi az állomás. Akkor mondjátok el nekem, mint egy közvetítő, hogy én már annyi sok mindent megkaptam az Istentől, hogy kijöttem a kútból, hogy eladtak, hogy
Eddig ezek nem voltak pozitív példák, Pannika.
Mindegy, de az Istentől való dolog volt, hogy megmenekült. Érted?
Egyébként
és
igen.
Itt a 21-ben is, hogy de az Úr Józseffel volt, és kiterjesztére az ő kegyelmességét, kedvesíteszi őt mindig. Szóval én úgy érzem, hogy ő azért mondta ezt, én szerintem, nem azért, hogy Isten magár, hogy ő saját magát Istennek képzelje.
Nem.
Tudom, csak az vicc volt, csak én, amit mondtál, csak én ezt, persze, én veszem alapot, csak én ezt most így kifejtettem bővebben. Igen, én nekem úgy jött le.
Nekem tetszik a magabiztossága, tudod, hogy ő tudja azt, hogy Isten őt megajándékozta azzal a tudással, képességgel, hogy meg tud fejteni álmot, és akkor nem szerénykedik, meg nem vagyok én méltó, meg nem mondjátok, ne csináljátok, hanem ő vállalja azt, amire van neki ajándéka, ide nekem azt az álmot, és akkor én elmondom.
Hogy mondjátok kell, így van.
És ugye az érdekes, hogy ő úgy szolgál az ajándékával, hogy nem az van, hogy ő megfejti, hanem ez a kijelentés. Tehát elmondja, hogy mi van, és meg is magyarázza. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem az van, hogy elkezd rajta elmélkedni, hogy legyen, meg minden, mert tudod, Dánielnél volt ez, hogy imádkoztak 3 napig, hogy valami, na mi történt a Nabukodonozornál, hanem itt ő egy ilyen spontán gyakorolta a hitét abban, hogy Istentől van az álom.
Így van.
Ugye, mert az ember álmodik ám, aztán nagyon sokat, mindenki álmodik. Ugye két dolog van, hogy nem emlékszünk rá, vagy pedig nyomot hagy a lelkünkben, rosszul kelünk valami, vagy boldogan kelünk teljesen. De van, amikor meg élesen emlékszünk az álmainkra. Na és akkor az onnantól kezdve az érdekes, hogy ez most ezt kell tudjam, vagy nem kell tudjam. András, te komolyan veszed az álmokat egyébként?
Nem, én annyira zagyván alszom, meg álmodok, hogy nem is próbálom. Nincs semmi összefüggés, tehát. Annyiszor álmodtam már az, hogy egyetemi vizsgám van, nem tudom mondani, hogy mindig olyan megkönnyebbüléssel ébredek föl, és állapítom meg, hogy végre dolgozom, és nem vagyok egyetemista, hogy én ennek nem tulajdonítok sok álmot, csak sok jelet, csak örülök, hogy felébredek, és nem kell vizsgára készülnöm, amiről semmit nem tudok.
Igen. A félelmeik hozzák meg az álmokat sokszor, amitől féltünk. Én a fizikával voltam így. Kint állok a tábla előtt, és meg kell oldanom valami fizikát, és az a világé nem jövök rá, hogy mi az, és már szakad rólam a víz, és amikor vagyok. 70 éves vagyok.
Milyen sok az iskola.
Igen. De kellett.
Nem, szóval én nem vagyok az álmaim körülforgulódó, mert Nem úgy álmodom.
Na.
Ezek után, ha lenne egy összefüggő olyan álmom, amit megjegyzek, akkor azon elgondolkoznék. Akkor megkeresném Józsefet. Dobnék neki egy e-mailt, hogy itt a feladvány.
Na, mi van a... Hogy, te hogy érzed? Itt az álomfejtés.
Én szerintem az álomfejtés az szerintem ilyen misztikus. Olyan, mint a kártyajóslás, olyan, mint a... Mint ami nem... Én nekem legalábbis, én hálá Jóstennek soha nem jósoltattam magamnak, én soha nem akartam megkérdezni, hogy mit jelent ez és ez az álom. Magamba lerendeztem és kész. Mert én úgy érzem, hogy az egy másik világ. Az nem a hétköznapjainkról szól. És én nem hiszek ebbe a misztikus kártyavetésbe, ezekből a jóslásokba, az ilyen dolgokba. Aztán van, aki ráhibázik, hogy holnaptól milliómos leszel, csak fogd meg ezt a négy ágú lóherét, meg ilyesmi. Szóval én így érzem, én így érzem. Én nem hiszek benne.
Timi?
Soha nem is hittem.
Aha.
Hát én nálam sincsen nagy hangsúly az álmokon, mert én csak nagyon rövid ideig, ha egyáltalán emlékezem arra, hogy mit álmodtam. És akkor is általában ilyen menekülős. Nem. Szerintem ezek valahogy így a tudatalattalnak a képei. És talán segítenek feldolgozni bizonyos helyzeteket az életükből, hogy úgy el tudjuk rendezni magunkba, de nem tudom. Én nálam nincsenek túl nagy jelentősége az én álmaimnak.
Bármilyen fájdalmas is egy álom, vagy bármi van, számomra soha nem akartam megtudni, nem tudtam kikutakodni. Általában halottakkal álmodik az ember, rossz dolgokkal, amiben beleizzad minden, és én úgy éreztem, hogy ez nem az én világom. Én ezt nem akarom, én nem is akarok róla tudni. Pedig vannak olyan álmok, amik a mai napig itt vannak bennem, de soha nem kérdeztem rá. Soha nem kérdeztem rá, hogy mit jelent. Mert nem vagyok babonás, nem érdekel. Inkább azt mondom, hogy nem érdekel. A fizika az igen, az előtt, a tábla előtt, az igen. Az megmarad örökre, igen.
Az az igazság, hogy azért Isten szól álomba, mert írja is az ige, hogy Isten sokféleképpen szól. Ugye a Jób könyvében azt mondja, hogy szól álomban is. Van, aki csak ott hallja meg. Ha Istennek van valami fontos üzenete, ez nem biztos, hogy... Én úgy gondolom, hogy az új szövetségben a fő üzenetet, hogy Isten szólni akar, azt az Isten tiszteleten adja. Meg a kapcsolatban adja. Mert ez is egy fajta Isten tisztelet. Tehát Isten így szól, de természetesen ugye a jó elve is azt mondja, fiaitok álmokat látnak. Véneitek, mit tudom én, mit csinál, látomásaik vannak.
Tehát, nem jobb szó azt mondani, hogy közösségben szól az Úr?
Tessék?
Nem jobb kifejezés az, hogy a közösségben szól
igen,
az Úr,
mint igen. Hát most az Isten tiszteletet közösségnek is nevezhetjük, igen. Persze. Természetesen szólhat álomban, látásban, mindenfajta módon, teljesen szuverén. De én nem zárkózom el ettől, de én úgy gondolom, hogy tartozunk valahova, közösséghez, ahol akár ezt is meg tudjuk beszélni. És szerintem ezért jó most erről beszélni, mert az embernek van egy ilyen álma, vagy amit most Pannika nem akarsz elmondani, vagy elmondod máskor, négy szem közt, teljesen mindegy, ezt megbeszélhetjük együtt, hogy és el tud valakinek mondani. Tehát a közösség nem csak arról szól, hogy ketten-hárman elmondjuk, amit nekünk az Úr mondott, vagy gondoljuk, hogy az Úr mondott, és többiek csömbben vannak, és utána hazamegyünk. Hanem mindenkit, amit nyomaszt, vagy bánt, vagy öröme van, az megossza ezzel a közösséggel. Tehát ettől a közösség, hogyha felmerül egy ilyen, hogy gyerekek, én álmodtam egy ilyet, ítéljetek meg, hát nem fog senki démonizálni, nem fog senki se jót, se rosszat mondani, hogy hula-hoop karikás lányokkal álmodtam egész éjjel. Nyilván következtetni lehet, hogy miért kell álmodozod neked hula-hoop karikás lányokról, de miért nem mondaná el az ember? Értitek, most csak direkt mondtam egy ilyen extrém példát, hogy én nekem a közösség arról szól, hogy én őszintén nyíltan, ami bennem van és engem feszít, és valakinek el akarom mondani, miért nem mondanám el ennek a közösségnek, nem?
De megfejteni nem tudjuk az álmot, Tomi.
Ez akkor derül ki, amikor elmondod. De. József, figyelj, a József példájából azt mondja József, mondd el, és szerintem az elmondás után kapta ő a kijelentést, addig nem volt ez az ajándék, csak akkor működött, ha már tudta, hogy mi az álom.
Hát várjál, úgy kezdődött, hogy látta, hogy nyomasztja az embereket.
Igen. Tehát
nem minden álomról van szó, szerintem Tamás sem úgy gondolja, hanem ha úgy valami megragad benned, valami úgy elgondolja.
Ja, nem csak álomról, persze.
Érted.
Ha valami fölébredsz, és hetek múlva is visszatér az a gondolat, hogy milyen csuda lehetett az.
Nyomaszt valami.
Olyan vagyok, mint a Timi. 5 perccel ébredés után már nem emlékszem semmire. De hogyha az embernek van egy visszatérő képe, ami ahogy itt olvassuk, hogy nyugtalanná tette őket, hogy úgy elgondolkodtatta, akkor abban azt nyugodtan meg lehet beszélni. Nem az, hogy az összejöveteleink legyenek álomfejtő összejövetelek, ahol mindenkinek kötelező valami gurult a hülyeséget.
Reagálni.
Hanem hogyha tényleg nyugtalanít, ha foglalkoztat, ha megragadt, mert azért mondja az ige, hogy a vének álmokat látnak. A fiaik profétálnak, a vének álmokat látnak. Ez az utolsó idő jele azért a Joel profétának a könyve alapja. Csak ezt is a helyén kell kezelni, nem egy központi üzenet, de egy keret rá a közösség, az együttlét, hogy ezt megbeszéljük.
És már attól megszabadulsz. És már attól megkönnyebbülsz, hogy elmondod. Sokszor, ami belül az embert nyomasztja, és meg tudja fogalmazni, már önmagában felszabadítja attól, hogy kimondja, elmondja.
Az álmot, vagy a gondot?
A gondot, hogy valami nyomaszt engem, elmondod, és akkor akár egy közös imában az Úr elé tehetjük, hogy az Úr neked például akkor magyarázza meg, hogy mi ez a miért nyomaszt ez a dolog, vagy fel is szabadulsz tőle. Miért ne nyomaszthatna az ördög is? Miért ne tedne ránk terheket az ördög? Hát Jézus azt mondja, hogy az én terhem könnyű. Onnantól felismerni, hogy az ördög tesz rá terhet, vagy Jézus, hogy az Úrnak a terhe az könnyű, az gyönyörűséges. Az vágyja az ember.
Igen. Mert az embernek a terhe, ha az Istenben vetett hittel éled meg, akkor az nem annyira nehéz, hanem át tudsz rajta menni. És én most elmentem teljesen az álomtól. Inkább csak ez érdekel nagyon, meg ez gondolkodtat el nagyon sokszor, hogy minél több, ha az ember úgy veszi fel a gondokat, bajokat az életébe, hogy ezt tudom, hogy gond, és tudom, hogy probléma, de abban én nem akarok belekeseredni, nem akarom bárkit is vádolni érte, nem akarom az Isten számon kérni, se a szomszédasszonyt, se ami miatt van az ember ebben a helyzetben, akkor sokkal könnyebben tud megszabadulni bizonyos dolgoktól, ha önmagadba rendet teszel, és nem marad meg benned nyomasztóként. Az álom az egy külön dolog, de a hétköznapi dologok, érted?
Persze.
Ezt te úgy tudod átélni, hogy rendben van, vannak gondok, de ez is szép, jó.
Mert hát, nem a gonddal van a baj, a gondnak a kezelésével van a baj. A gondot, hogy a megoldást keresem benne, vagy hagyom, hogy a gond eluralja az egész életemet, a testemet, a lelkemet, és akkor abban a gondban sajnálom magamat. És akkor ez okozhat egyfajta jó érzést, De általában ezek nem jó érzés, hát valaki szereti a letargiát. Én úgy gondolom, hogy a gond az azért van, hogy az ember azt mondja, hogy én ebből ki akarok menni.
Igen.
Ból mindig meg kell, megoldást kell nézni. Igen, igen. Tehát a, és a gondnak a létezését se kell tagadni. Igen, van egy probléma. Fel kell ismerni a problémát, és a probléma ellen kell menni, mert nem szabad az ember, hogy, hogy ott abban a benne maradjon bármilyen problémában, vagy gondban is.
Hogyne.
Nem, Andris?
Hogyne.
Igen, igen, igen. Nyilván ez így most, hogy ilyen békésen elbeszélgetünk, ez könnyű mondani. Megélni a kihívás.
Igen, de, de azért akarok titeket felserkenteni, magamat is, hogy az ember néha úgy van vele, hát ez a gonddal együtt kell élni. Ez az életem, ez az én keresztem. És nem. Mert a gond azért van, hogy legyőzzük. A probléma azért van, hogy, hogy tovább menjünk. De, de ha beleszürkülünk, beleálmodunk, beleérezzük magunkat, akkor magyar, marad a magyar ugar. Senki nem fog rajtad segíteni, ha te nem segítesz magadon. Érted?
Magadba kell, így van. Sebeinket nem nyalogathatjuk addig, hogy teljesen belerokkanunk.
Dehogy nem.
Mértéken beledutjanunk mindenbe. Ez butaság.
Lehet ideig órány, csak nem viszem ide. Csak köszönöm.
Nem tudom, mennyire ez látjátok ezt, hallgatni.
Ő is így válogatja, de akkor is.
Ezt hallgattam tegnap este. Kedves József Attilát, Latinovics Zoltán.
Jaj, de szeretem.
Tehát ha... Na ez az ember, ez tényleg, tehát ez a mély letargia, ez a mély szomorúság, ami átölelte magát, a Latinovics Zoltánt is átölelte, és ő maga is szinte ugyanúgy lett öngyilkos, hát tudjuk. Úgyhogy, hogy ez ragadós, tehát, és ez az emberi lelket, az elmét, és amellett szép, és amellett nagyon nagy értéke van, tehát ezt nem is akarom. Mint csak az árnyéka se essen rá, de benne van ez a mély letargia, és amitől őt híressé, szerethetővé tette, az igény is.
Igen.
Sírva vigad a magyar. Sírva vigad a magyar, nem? Hány ilyen nóta van? Hát a Ernő bár ebből élt 40 évig. Hogy sírattuk a izét. Vagy 50.
Igazad van.
És a legtöbb lassú, és a legtöbb szomorú, és a legtöbb izé szomorú vasárnap. Világsláger és magyar világsláger, és hány ember lett öngyilkos erre a dalra?
Így van. A szerep. De hány millió ember?
És nem boldog lett, és nem az lett, hogy akkor oké, menjünk ki ebből, gyerünk, előre megyünk, és megváltom a világot, hanem hagytuk magunkat ebbe a mély letargiába is. Ugye beszéltük erről még József elején, hogy ő is megélette volna. Elhagyott a családom, eladt a rabszolgának, jó vagyok én így. Valakit ez felspanol. Igen.
És ezt mondtam az elején, beledobtak a kútba, eladtak a testvérjeim, megtagadtak. Persze, így van. Lehetett volna olyan depressziós, hogy itt köthetett volna ki a pszichiátrián. Hát
Cegléten.
Akár.
És amikor megyünk az Erzsikét meglátogatni, ott a szomszédban meg ott van József.
Így van, így van. Én úgy érzem, hogy ez nem Istentől való, nem a jó Istentől való ajándék, hogy valaki depressziós legyen, és ne tudjon túllépni bizonyos dolgokon, Tomikám. Ez nem attól van. Ez nem attól van. Ez nem. És akkor csűrhetjük, csavarhatjuk, de én most is azt mondja, hogy a Jóisten jóra teremtette az embert, és azt mondja, hogy legyél boldog, nagy szeretetbe és szeressétek egymást. És akiben nincs a szeretet, a jó érzés, az nem tud túllépni ezeken a dolgokon.
De miért nincsen szeretet? Azért, mert magát se szereti. Mert magával sincsen, amíg az ember nem tud magával tisztában látni, de más se tud szeretni. Jézus is azt mondja, Jézus mit mond? És a tíz parancsolat mit mond? Szeresd a te embertársadat, mint önmagadat. Nem azt mondja, hogy szeresd a te embertársadat, pont, hanem mint önmagadat.
Mint önmagadat. Így van.
Az így ugyanúgy benne van.
Így van. Így van. Így van.
És hányan gyűlölik saját magukat?
De ez az, amit mondtam, hogy csak az, hogy mi benned van. Tehát ha magadat se szereted, akkor másokat se fogsz tudni. De egyszerűen akkor nincsen benned az a szerintes, amiért pedig az Isten szent.
Igen.
És mégis, ha nem tudod átvenni, továbbadni se tudod.
Igen, és akkor tudod, beszélgetsz egy emberrel, és elkezdi mondani, hogy ez ilyen, az olyan, ezzel ez a baj, azzal az a baj, amúgy a világban ez a baj, akkor szokta az ember megkérdezni a beszélgetésbe, oké, de most önmagaddal mi a baj? Veled mi a baj? Téged mi bánt? Tehát amikor az ember reagál valamire, akkor valahol ő magában reagál valamire. És ez, de hát ez persze nem mindig lehet eljutni. A börtönbe el lehet jutni ilyen beszélgetésekre, mert ott van idő. Nem tudott senki megszökni, ugye, a kör alakú börtön. Nyilván volt létszám ellenőrzés. Egy, kettő, három. Három biztos volt. De valószínűleg több elítélt is volt. Tehát ott is volt egy baloldali és egy jobboldali előző vezetésből maradt párt elit, aki ilyen-olyan ürügyökkel még ott voltak a börtön.
Igen.
Egy-két félbe maradt projekt, egy-két el nem számolt támogatás még biztos ott maradt, és Józsefnek sok szolgálni valója lehetett valószínűleg. Én azon röhögök egyébként ezen a sztorin, és akkor gyorsan befejezem, hogy egyáltalán hogy merült fel az, hogy valaki szomorú, hogy mi van, milyen börtön ez, ahol nem lehet szomorú, tehát ott mindenki vidám és boldognak kell lenni. Tudod, hozza a kávét reggel, József, és akkor falnak van fordulva, mondod, a gyerekek, mi hoztam a kávét, meg itt a péksit, jaj, hagyjál békén, tudod. Tehát egy ilyen jelenet egy börtönben, ahol mindenkiben van zárva. Kész. Mondjad, András, bocsánat.
Nem, csak azt akartam mondani az előző gondolatmenetedre, hogy ez nyilván egy működő börtön volt, amit nem ezért a három emberért hoztak létre, hanem készen volt már arra, hogy befogadja Józsefet először, ezt a két embert, úgyhogy sok lakosa lehetett.
Igen,
és szerintem az sem volt általános, hogy valaki mellé szolgálatra kirendelnek valamit, vagy valakit. Tehát az, hogy Józsefet kirendelték ezek mellé, az nyilván egy, ahogy beszélgettünk is róla, egy ilyen politikai tőke, kapcsolati tőke befektetés volt a börtönigazgató részéről, hogy mert akkor is teljesen az látszik, hogy ugyanolyanak voltak az emberek, mint ma, kapcsolatot akarnak, hasznot akarnak, jövőre gondolnak, kész kezet most, kis információ, kis izé, persze. Teljesen ugyanaz volt.
Figyelj, már ők is olvastak Mikszátot, tehát tudják, hogy a sógorok az működik, tehát a rokonok működik, tehát az szó sincsen arról.
Melyik cellába rakjuk őket, hát a veszényesre, vagy a dohosba, a poloskásba, vagy a...
És tudod, nem akárkit rakott oda szolgának. Tehát nem egy jöttpen mozambikit, vagy egy izét, egy ausztrál szolgát, hanem a legjobbat, aki kipróbált a saját házánál működött.
Most kérjünk elnézést a mozambiki...
És az ausztrál testvéreinktől, akik most már nem fognak hallgatni. Ők is fantasztikus szolgálókat tudtak az elmúlt évezredek. De József meghaladta ezeket, legalábbis a börtön körülmények között, mert én úgy gondolom, hogy mondom, egy kipróbált jó szakember volt ott náluk.
Hát ezek kulcsemberek voltak, kulcsvendégek, tehát nem minden nap jön egy miniszterelnök helyettes, vagy egy miniszterelnök a sitre.
Persze.
Aki tudja, hogy a családtagja tovább marad-e a hatalmon, és akkor ez a fáraó meggondolja magát, mert mégse volt légy, kiderül, hanem kockacukor, és akkor
vissza. Mindenki boldog, és mindenki boldog. Vagy pedig beköszönt a légykultusz, és örülünk, hogy légy volt benne.
Igen,
mert ő már előre nézett. Igen.
A másik meg, hogy...
Már progresszív vallást gyakorolt.
Mondd csak, Tamás.
Nem, hogy ez már egy progresszív vallás volt, már előre mutató vallás volt, hogy már én már tudom, hogy légy kell egy jó Isten tisztelethez, egy jó pohár borhoz, és ezért előre viszik, bocsánat, mondjad.
Semmi gond. Én is fölírtam magamnak, hogy ugye két lehetősége volt Józsefnek, most, hogy lesittelték, hogy befele fordul, és fölad mindent, de azt látjuk, hogy ő aktív maradt, tudott figyelni más emberre is, és ráadásul bízott is az Úrban, és képviselte is őt. Tehát amikor lehetősége volt, akkor kiállt az Úr mellett, és szóvá tette, hogy ő neki van egy olyan Isten, aki e fölött, az intézmény fölött is Úr, és van lehetőség arra, hogy őt megkérdezzék.
De ugye Timóteusnak mondja Pál apostol, hogy tegyél bizonságot alkalmas és alkalmatlan időben. Igen, és én ezt régen úgy értettem, hogy mit tudom, veszel hozzám a főnököm, és felbeszakítom, és azt mondom, hogy Jézus Krisztus az Úr. Na, hát ez kb. Az, mint a kútba ugrasz fejest. De ez körülbelül az a szint.
És a következő munkahelyen átrakoltak, hogy talán mondjuk.
De mondom, ez csak át. De minél érettebb az ember, azt kell észrevenni, hogy én tudok már úgy beszélni a kollégáimmal is, bárkivel az Istenről, az utca emberével, hogy úgy beszélek az Istenről, hogy nem valami fantazmagória, hanem egy természetes lény. Hogy igen, az Isten ez, az Isten az. Tehát benne van a minden napomban az a személy. És aki, és nem izgulok, amikor az Istenről beszélek, és nem, mert minél többet beszélsz az Istenről, pont a Jászminommal beszélgettünk így a bizonságtevéssel kapcsolatban, ő is ugye nagy evangelizáló, hogy minél többet beszélsz, ez annál természetesebb, és ami valamit belőle természetesen árad, tudod, az már nem misztikus, hanem az hihető, az hiteles. Hogy te nem egy vallási őrült vagy, ugye látták Józsefen először a jó cselekedeteit, először a szervező képességét. Utána beszélt az Istenről, hogy gyerekek, hát itt van egy Isten, aki megmagyarázza, és utána még bizonságot is tett az Isten mellette, az ő bizonsága mellett, hogy ugye megmagyarázta az álmot. Úgyhogy, amire még nem jutottunk el természetesen is. De a maga a bizonságtevés, az alkalmas és alkalmatlan időben, ez pont arról szól, hogy egy olyan természetes közegként vonom bele az Istent egy beszélgetésbe, hogy az ember azt hiszi, hogy egy mellette ülő szeméről beszélek. És erre kell nekünk gyakorolni magunkat. És ez az elején nehéz, de nálunk is kellett egy ilyen coming out. Egy valaki rájött a kollégám közül, megnézett egy YouTube videót, nézzétek, a Tomi egy prédikátor. Pont szabadságon voltam, azt gyorsan elmesélem, pont szabadságon voltam, hirtelen megnőtt a nézettségem. De ilyen 220-szal. Mondom, mi van? És akkor kiderült, az egyik kollégám meg, és megmutatta az összes kollégámnak, aki arra járt, meg mi van. Elég nagy pletykafészek a cégünk, tehát ami kiderül, az gyorsan kiderül, és akkor az nagy izébe. És ez csütörtökön volt, pénteken se kellett mennem oda be, de hétfőn már hívtak, sőt már hétvégén felhívtak vallásos érzelmű kollégák, akiket már azért beszélgettünk az úrról, Tomi, itt, ami rád vár, kész. És belépek, és akkor már volt a pápától kezdve minden voltam, de mivel nem úgy reagáltam le, hogy menjen mindenki a fenébe, hanem gyerekek, én az Istenről beszélek, és örülök, hogy meghallgattatok, egyébként meg hallgassátok meg. És utána elkezdtek ezek a szivárgó emberek jönni, hogy tényleg egyébként meg jót mondtam, meg amúgy is ismerünk, és tudjátok, és az Isten az ő szívükbe bizonságot tett arról, hogy nem egy vallásos őrű dolgozik a cégnél, hanem egy ugyanolyan ember, mint ők. Csak hívő, és megfordult ez az egész. És azóta mondom, már ilyen klikkek vannak ebédkor, hogy Tomit hallgatunk, és nagyon örülnek az új háttérnek egyébként, ha ezt hozzátettem.
Köszönség, még csak egy szó erejéig, mert hogy tulajdonképpen a teremtett világ óta így működik minden. Azért a Jóisten mindig az olyan ember, adott olyan embereket, aki bizonyságot tett arról, vagyis elmondta a többi embernek az Istennek a jóságát. Csak más a mundér. Most már pólóból van rajtuk, akkor nem volt csak háncs, vagy egy bőrruha. Utána volt rajtuk flaprok, vagy a ki tudja micsoda. Tulajdonképpen minden ugyanúgy működik, mint amikor működött. Pont a Rebekámmal beszéltem erről délután, azt mondja, mama, ha most itt lenne Jézus, de jó lenne. A gyerekem ugyanaz lenne, mint 2000 évvel ezelőtt. Ugyanaz lenne minden, ha ha újból keletkezne minden, a teremtéstől kezdve minden ugyanúgy menne, csak más lenne a körítés hozzá, más a mundér, a háborúk, amit csak el lehet képzelni, minden ugyanaz, csak más. Mások az emberek többet tudnak.
Én nem tudom elképzelni Jézust 3 évet szolgálni. Tehát szerintem 1/2 év alatt kicsinálták volna. Tehát ő 1/2 év alatt megfeszítették volna, akármilyen csodákkal bújik ki a tömegből.
Így van.
Ugye magyar viszonylatokban én is belegondoltam, mert gondoltam egy színdarabot, egy magyar Jézusról, amit gyerekekkel előadok karácsonykor, de természetesen ez a fiókba marad, hogy egy Borsod megyei kisfaluból jön Jézus. Mert ugye gyakorlatilag izraeli társadalomban a názáretiat, ez kb. Egy Borsod megyei volt, vagy egy viharsaroki.
Így van.
Hát nem is parázna kapcsolatból, de minden esetre egy sejtelmes kapcsolatból született gyerek. Ugye hát Jézus, és aztán mindent elkövetett, hogy az összes előítéletet felrúgja.
Egy állami gondozat.
Így kb. Ja, és emigrált. Egy emigrált állami gondozat. Ki tudja, mit csinált 12 évig Egyiptomban, ugye? Azt nem tudjuk. De mondjuk, amikor elkezdett szolgálni, mondom, itt a magyar karaktergyilkosságok gyorsabban megtörténtek volna, mint Jézus életében.
Hogy?
Rá is tűzszent a Timia. Igazam is van. Na, meg is. De mondom, hogy igazam van. Egészségedre.
Bocsánat, Andriskám, belé folytottam.
Igen.
Nem semmi. Azt mondd meg nekem, Pannika, mi az a schlafrock?
A szoknya. Az egy német szó.
Hát a mamám azt szoktam múltam. Azt tudom, hogy der rock a szoknya, mert hogy hím nevű, de a schlaf, azt nem ismertem, azt a schlafrock.
Igen, schlafrock. A mamám mondta mindig igen. Az egy német szó. Az Osztrák Magyar Monarchiának az itt maradt részei, úgy mint a Kredenc, a Stelázsi, a Firhang, ezek mind azok a német, mivel abban a társadalomban éltek, 1800 valamennyiben születtek is.
Nekem csak filmtestvéreim vannak, úgyhogy ezért nálunk nem volt szoknya. Ezért ez kimaradt az életemből. Menjünk tovább, Tamás, mit szólsz hozzá?
Hány óra van, gyerekkel?
20:54, az is lehet, hogy megállunk az álmok előtt.
Nem, hát... Még van 20 perc, legalább egy álmot át tudunk rágni, vagy 1/2 óra. Érdekes fejlemények vannak, izgalmas lesz ez a rész, de mondjad.
Engem kell zavar, benne
9,
vagyok.
9-től 15-ig elolvasnak, Pannika?
Nem lesz sok.
Nem, az egy álom.
Ez egy álom.
Ez elbeszél ezért a főpohárnok az ő álmát Józsefnek, és mondd el neki. Álmomban inni egy szöllőtő volt előttem, és a szöllőtőn 300 vesző volt. És alig, hogy bimbózik, virágozik, és gerézdriei megérlelik a szöllőszemeket, a fáraó bohara pedig az én kezembe volt, és én vevém a szöllőszemeket, és facsarám a fáraó poharába, és adom vala a poharat a fáraó kezébe. És mondd neki a József, ez az álom megfejtése, a 3 vesztőszál 3 nap. Harmadnap múlva felmagasztalja a fáraó a te fejedet, és visszahelyez téged hivatalodba, és adod a fáraó kezében az ő poharát, az elébbi tisztet szerint, mikor az ő pohárnoka voltál. Csak hogy azután megemlékezzel rólam, mikor nékem jól lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem a e házból. Mert lopva hoztak el engem a héberek földjéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy a tömbözbe vessenek. Elég ennyi?
Köszi szépen.
Amen. Ez nagyon szép volt.
Hát azért a 14-15-ből látszik, hogy ez nem Józsefnek a komfortzónája, ahol ő él, csak nem panaszkodik állandóan. Szóval, hogy azért ő a kimenekedést keresi József ebből a helyzetből, ő nem itt akar öregemberré válni. És ezen gondolkoztam, hogy ha utólag az ember végig gondolja az egész fejezetet, meg picit előre gondol József sorsára, hogy ez az egész fejezet, ez tulajdonképpen meg az álmok, meg minden, ez csak azért volt, hogy József kiszabaduljon. Igaz, hogy majd kiderül, hogy nem másnap szabadul ki, de az egész azért kell, hogy majd később a főpohárnoknak eszébe jusson a fáraó álmánál, hogy van valaki, aki meg tudja fejteni. Tehát ez nem a főpohárnokról szól elsősorban, meg a fősütőmesterről, hanem a kimenekedés útja Józsefnek, és megint ugye mi lesz, hogy várnia kell, türelmesnek kell lenni, meg lesz majd a szabadulás, de azért alkalmas időben ő is szóvá teszi, hogy emlékezzen meg ez az ember arról, hogy ő itt nem igazságosan van benne, és elmondja a védőbeszédét tulajdonképpen.
Igen, meg a másik az, hogy az ajándékát úgy használja, hogy kicsibe. Ha csak egy ember, két ember van ott. És egy ajándék nem úgy működik, hogy először százak, ezrek, tízezrek felé szolgálok, hanem először a legbensőségesebb kör. Hát most itt szerencsétlennek ez volt a legbensőségesebb köre a börtönben a két ember, aki felé szolgált. Meg és itt az ajándék szépen elkezd utat nyitni. Még nem látjuk, hogy nyit utat, de valahol elkezd egy utat, ugye, mert később azért ezt mégiscsak kinyílik. A harmadik dolog, amit és ez nagyon tetszett, András, hogy mondtál, hogy szabadulás valahol, meg ő el akart innen menni, hogy de mégis kedves volt az emberekhez.
Igen.
Hogy nem agresszíven akart kitörni. Itt még azt mondom, hogy itt még emberben bízott. Még benne van az, hogy te segítsél rajtam, főpohárnok. Ugyan az Isten megmondta, hogy mi az álom, de én meg ebből szeretnék újat húzni, szeretnék valamit tőkét harácsolni.
Mi is megpróbálnánk, nem? Ez egy teljesen józan izé.
Igen, megpróbálnánk, de amikor Isten azt mondja, hogy figyelj, ne emberbe bízzál, hanem bennem bízzál, akkor már nem kérünk meg embert, hanem azt mondjuk, hogy majd az Úr ezt elintézi. Az Úr nekem így fogja kinyitni ezt az ajtót.
Hát én nem vetek rá követ ezért, mert én is megpróbálkoztam volna.
Nem, ez nem kritika, itt csak a hit fejlődése, hogy mindig is bízott valakiben, most éppen a pohárnokban, figyelj, mondok valami jót, jó tett helyébe jót várok.
Jaj.
Mert az Istennel is jót tett, bizonyságot tett, én most nem fekszem le a Potifár névvel, ebből biztos jutalom lesz. És beszéltük róla, hogy ez nem teljesen így működik.
De itt a 14-ben, és pont az muszáj volt megnéznem, hogy ugyanarra gondolok-e, mint amit ír a 14-ben. Csak hogy azután megemlékezzél róla, amikor néked jól lesz dolgod. Itt tulajdonképpen, mint mikor a Lukács, ha 23-42-ben, mikor fel van, keresztre feszítették Jézus, és azt mondta, hogy emlékezzél meg rólam. Én nekem ez ugrott be, és bocsássatok meg, azért lapozom, hogy jó gondolom, vagy nem jó gondolom az egészet, mert tényleg minden mindennel összefügg. És ezt olvastam.
Hát az egy kereszthivatkozás, hát bele lehet valahogy sajtolni, hogy ott is a Lator egy, hát ha nem is Istenbe, de egy szentbe bízott, akit majd, hát ha ott elérned azt a nirvánát, amit te élsz, és amit én nem is értek, ott majd emlékezzél meg rólam. Én szerintem az inkább egy ilyen babonás vallásos kifejezés volt. Lehet, hogy hit volt, mert Jézus azt mondja, hogy velem leszel a paradicsomba. Igen.
De még a Latorba is beleködsz, Tamás. Hát inkább méltányold a hitét.
Hát ha mondjuk a Latorban nem nehéz, mert a Lator önmaga mondja azt, hogy figyelj, mi méltón vagyunk itt ezen a keresztem, de ő még nem cselekedett semmit, ugye? De hát a Latorban nem néz belekötni, valószínűleg zsivány volt.
Nem látjuk, hogy a hitét kétségbe vonott. Hát
ja, nem. Mindegy. Tehát most a túlvilági hitéről beszélhetünk, miben hihetett egy akkori Lator. Annyi, nem, annyi az volt a, nem az volt a hite. A hite az volt, hogy egy igaz ember van mellette. Ne szidjad.
Azt, így van, így van.
De arról a, de a túlvilágról ő neki nem volt egyből kijelentése, hogy akkor érted. Csak annyi volt a hite, hogy figyelj, ez egy igaz ember, mi meg nem azok vagyunk, pont. Jézus erre a mondatra azt mondta, hogy figyelj, mindjárt velem leszel a paradicsomba.
Hát nem, azért ő segítségül hívta ott az urat.
Igen, mert azt mondta, hogy emlékezzél meg rólam.
A te országodban.
A te országodban. Tehát azért ő neki eljutott a fülébe, hogy ő azt mondta, hogy ő egy király.
Jó, beszéljük a Latorról, oké.
Ahhoz, ahogy támadták Jézust folyamatosan, abból a Lator levonta a következtetést, hogy ki van mellette.
Valószínűleg én is ilyen lennék. Tehát akit mindenki szíd, én azt biztos mellé állnék. Mert abban valami jó biztos van. Olyan nincs, hogy csak szídják. Igen. Hát igen, valami megérintette. Ugye ő volt a legközelebb Jézushoz a halálakor, fizikálisan.
Hát ott volt a másik Lator is, tehát önmagában a közelség az még nem magyarázat. Ez egy jó szívű Lator volt. Ez megint arról szól, hogy nem az erkölcsi magaslatok visznek közelebb Istenhez, hanem a szív.
Igen. Meg az Istennek kiad utolsó pillanatban is van kegyelme.
Igen.
Mert a Latornak utána már nem volt tovább, tehát ott kellett szint vallani.
Igen, igen. De én nekem meg az jön le belőle, hogy ugye itt mondja, hogy ha majd jó dolgod lesz, ha már megint minden jó lesz, ezzel iszol.
Hát József a hitét nagyon megvallotta.
Akkor emlékezzél meg rólam. Érted, hogy emlékezzél meg rólam. Akkor már nagyon jó dolgod lesz. Mikor neked már jó dolgod lesz, kérlek irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam. Én nekem ez nekem annyira egybevág vele, hogy nagyon. Hogy amikor már neked nagyon jó dolgod lesz, akkor is emlékezzél meg róla. És mi is így vagyunk most visszatérve az egyszerű hétköznapokba, hogy még az ember be van zárva egy rossz dologba egy másik emberrel, addig annyira segítünk egymásnak, de mikor már jó dolgunk van, és annak a másiknak, hát jól van, te most elmész, és ugye fölveszed az ötös találatot, azért emlékezzél már meg, hogy mennyi jót tettem veled, ápolgattam a lelkecskédet, beszéltem neked erről, arról. Én nekem, mert az az igazság, hogy ez van benne, ha két oldalról nézzük a dolgot.
Mert ott mindenképpen benne van, hogy József, miután megfejtett az álmot, tudta, hogy az így lesz.
Így van.
És ő majd visszakapja azt a dolgot, amit, mármint, hogy nem azt, hogy ő maga kapja vissza, hanem hogy a főpohárnok visszakapja azt a kicsémet, amivel volt. Őnek ez nem volt kérdés.
Igen.
Hát ez volt a hitnek a beszéde. Hogy figyelj, neked jó lesz a dolgod, de mivel jó lesz a dolgod, akkor egy picit ugye magam almára kezdte hajtani a vizet. De én úgy gondolom, hogy ez Isten nem emiatt várt még két évet. Én úgy gondolom, hogy már eleve tudta az Isten, mikor fogja megszabadítani. Egybe kellett esni a 7 év gazdagsággal, a 7 év vizével, stb. Hanem ez az ő fejlődéséhez is kellett, hogy igen, elmondom, és mégse úgy lesz, hanem máshogy lesz. Az álom plinkre megtörténik, és a megfejtés is, de ez az ember nem fog rajtad segíteni, mert ne az emberbe bízzál. Tanuld meg, és még két évnek el kellett telni, hogy ez is leperegjen. És néha évek kellenek, hogy megnyeri az ötös lottód a szomszédod, és úgy elfelejt téged panika, mint a vizé.
Így van.
De te akkor is továbbra is maradj az Úrban, mert akkor nem a szomszédodra bízol emberbe, hanem arra gondviselő Istenre, aki tovább fog gondot viselni, mint a szomszédod bármikor is.
Így van. Ezzel kezdtük az egészet. Így van. De az Istenbe vetett hitünknél nagyobb nincs. Én úgy érzem. Bocsánat, Tim, mondja.
A hitünk is egy fejlődés, egy folyamatos fejlődésben van. És mint mindent, ezt is ilyen magként kapjuk meg az Istentől. És kellenek, kell a kapcsolatban eltöltött idő, a közösségben eltöltött idő, az, hogy nem mindent kapunk meg azonnal, az az, ami tudja növelni a hitünket. Tehát a várakozás is kell ahhoz, hogy a hitünk tudja növekedni. Én legalábbis a saját életemben így látom, hogy nem hiszem azt, hogy Isten bármikor be tud avatkozni a dolgokba, ez nem kérdés. De mégis azt látom, hogy azért idő kell a dolgokhoz, mint ahogy a magnak is idő kell, hogy fejlődjön. És attól, hogy nem látjuk, azért az a dolog, mint megyenben. És azért az nekem egy nagy reménység, hogy attól, hogy én nem látom, az úgy megy dolgozni. És jó lesz az.
Így van. Erre szoktam mondani, hogy az Istennek a jósága nem olyan, mint az aranyhali, amit kifogunk, hogy van benne kívánság, azt azonnal teljesíti. A Jóisten tudja, hogy mikor adja azt a segítséget, amikor ő gondolja, hogy na most kell. És sose késik. Soha, de soha nem késik. Mindig tudja. Mindig tudja. Tudja a beszédet, tudja a támaszodat, tudja azt, hogy mikor van szükséged arra, hogy lelkileg, ha az Istenbe bízol, és az Istenbe teszed, ha ezeket a dolgokat, amit imádhat az ember, elmond magába, amikor nem beszélget senkivel, akkor azokat a kéréseket nem a szomszédasszonynak mondom el, hanem legbelül a szívemet megnyitom, és az én templomomba imádkozok azért, amit én akarok. És ez én nekem, vagy pedig a dicséret alatt, vagy bármikor, hogy az ember mikor kinyitja a belső templomát, és ott mondja el az ember a kívánságát a szívébe, nem a Varga néninek, vagy a Piroska néninek, vagy valakinek, hanem az Istennek. Annak mondom el az én kívánságomat, minden esetben. Hát, én így értem.
András, mi ez a szőlő? Mert úgy Egyiptomban nem volt szőlő.
Ezen gondolkoztam, hogy azért ezek az álmok már nem olyan magától értetődőek, mint József gyerekkorában, amikor a testvérek leborultak előtte, meg a nap, meg a izé. Hát, most azt kérdezed, hogy milyen fajta szőlő? Hát szerintem olasz rizling volt. Szóval szerintem azért ezek nem volt egy egyértelmű ez az álom. És még a sütőnek az álma, a sütőmester álma még cifrább volt azért.
Igen, igen. Ugye, mert az a szőlő akkoriban, tehát ezt nagyon sok kommentátor is megerősíti, hogy ez egyáltalán nem volt elterjedt ott. Tehát aztán lehet, hogy a királyi házban valami egyedi étel, mint ahogy nálunk, mit tudom én, a...
Must.
Hát, itthon, mit tudom én, mi a kaviár, vagy a mondjatok ezt a drága gombát, szarvasgomba, a főétel, és akkor az emberek, ugye 500 év múlva azt mondják, hogy szarvasgombát ezért nem ettek az emberek általában. De az egyedi, a palotában megettek. Tehát így a szőlő is így magyarázható, hogy ez valami királyi ital volt. Tehát ez nem egy ilyen általános ital volt, mint amit most olvassuk, hogy szőlőlé, oké. Okay.
Ennek nem olvastam utána, nem.
Aha, de nem, ez többen tények mondják, hogy itt volt egy nagy vita, hogy most mi ez a szőlő, honnan. Tehát inkább a történelmi az álom, tehát későbbi korokra már értik, hogy miről álmodott gyakorlatilag ott az a gyümölcsöt, nem az a gyümölcsöt akarta, pedig az a szőlőszó, a szőlőszó. Tehát ott az eredetibe is. Ugye valószínűleg mondom, valami egyedi királyi ital volt akkoriban, az csak a szőlőlé. Ennyi. Na, ez csak egy ilyen adalék. Ez csak egy
menjünk
adalék.
Tovább.
Jó. Még egy dolog, hogy van még egy szójáték benne, és szerintem ez egy nagyon fontos kijelentés, hogy így van az eredetiben, mert elraboltak onnan a héberek földjére, és itt sem tettem semmit, hogy börtönbe zártak volna. És itt gyakorlatilag úgy mondja, hogy az egyik gödörből kerültem a másik gödörbe. Hogy az egyik ciszternából a másik ciszternába. Itt van egy ilyen szójáték. De hát csöbörből vödörbe, olvas? Hogy a Pannika is értse.
16-tól meddig
szívem? 23-ig most már olvasom.
Menjünk végig.
Jó.
Várjátok, bekapcsolom magam. Jó. Mert...
És látta a főmester, hogy jól mehet.
Mehet.
És látta a főmester, hogy jól magyaráz, és mondja Józsefnek. Álmodtam én is, hogy imi három kosár kalács volt fejemen. A belső kosaron pedig valának a fáraónak mindenféle süteményei. És a madarak eszik vala azokat a kosárból az én fejemről. És feleli József is mondá, ez annak a magyarázata a három kosár háromnak. A harmadnak hullva fejedet vétetik a fáraó és a fára akasztott fel téged, és a madarak leeszik rólad a húsodat. És lőn harmadnapon a fáraó születése napján, és vendégséget szerve minden ő szolgáinak, akkor a főpohárnok és a fősütőmester is fölvelni szolgái közé, és a főpohárnokot visszahelyezni pohárnokságába, és nyújtotta a poharat a fáraó kezébe. A fősütőmester pedig felakasztotta, amiképpen magyarázza neki József, és nem emlékezzék meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfelejtkezett róla. Amen.
Hát igen. Nagyon, ugye azt olvassuk a 16. versben, hogy látta a fősütőmester, hogy jól magyaráz József. Hogy meggyőző volt számára.
Hát nem, mert látta benne a politikusi alkatot. Tehát látta, hogy az elmúlt éveknek a adását, ezt jól viszonyod, jól tud prédikálni, jól tudja nyomni a sódát. Meggondolkodott is róla, hogyha feljut, akkor majd beviszi oda. Ugye még ráadásul jóképű is, ugye tetszetős srác. Mindenképpen valami karrier várta Józsefet, tehát én úgy gondolom, hogy itt nem csak az isteni csoda segített, hanem előbb vagy utóbb ő azért kiemelkedett volna innen. De persze Istennek más lett a véleménye. Mert itt az van, hogy konkrétan, hogy jól magyaráz. Tehát nem az, hogy ugye senki nem tudta, hogy jót mond. Ez majd később derül ki. Bocs, Timi, bocs.
De úgy is lehet érteni, hogy egy jó véget mondott a vagyis a korábbaknak.
Jót mondott, igen. Látta a izé, hogy jót mondott.
Neki is ilyen hasonló jókat fog mondani az ő álmáról, de hát nem jött össze.
Szegény ráfaragott.
Én nekem...
Hát nem azért, de meg volt az oka biztos, hogy miért került óra.
Az az igazság, hogy egyforma bűnük volt. Nem volt egyiknek se kisebb, mint a másiknak. Nem volt nagyobb bűne az egyiknek a másiknak.
Légy és kő. Légy és kő. Ugye ez volt a két bűn.
Ezt mondom, hogy nem volt nagyobb bűne, egyiknek sem, mint a másiknak. És akkor látod, ő, ahogy a József magyarázza, ő az is, ő az ember döntött felette. Nem az Isten döntött felette, mert itt olvassátok el. És a fáraó döntött felettük tulajdonképpen. És a fáraó tette meg azt, hogy akinek a légy volt benne, a levesébe, a szabadon engedte. Na de az nem emlékezett meg soha többet Józsefről. Nem tesz neki jót. Az viszont, akinek a másik, a sütőmester, őt viszont felakasztották. És én nekem ez fura, hogy szóval nem is fura. Ez megint egy nagyon nagy példázat arra, hogy az emberbe vetette a hitét a szabadulásával. Ez a két ember. Én nekem ez jött le belőle.
Hát az egyik ember az csak úgy szabadult meg, hogy a túlvilágba szabadult. Mert annak azért lepatintották a fejét.
Igen.
Hát ez nem volt egy... Igen. Hát de a végén volt egy jó bizonysága.
Muszáj volt a fáraóba bízni. Nem volt máson, akiben bízhatnak.
Igen.
Csak a fáraó.
Igen, a végén volt egy jó bizonysága, hogy tényleg a József bejött az állam. Hopp! Csak akkor már a bakon volt a feje. Ez volt az utolsó gondolat. Kösz szépen, József! Ding.
Ez a pírusi győzelem. Én azt olvastam, hogy ez a szülinapi izé, ahogy mondják, hogy is van az eredeti kifejezés, hogy fölvette a szolgái közé, hogy ugye egy listán átnézték, hogy kik a szolgálók, és akkor beleakadt a szemük újra a főpohárnokba, meg a fősütőmesterbe, és így fölébredt az ügy, fölébredt a kérdés, hogy most mi legyen velük. Én abban azért vitatkoznék Pannikával, hogy nem tudjuk, azért ez a kavics meg ez a légy, azért szögezzük le, hogy ez nem teljesen a 100%-ig biztos tényeknek a horizontján mozog. Úgyhogy simán lehet, hogy az egyik az ketté vágta a fáraó lányát, a másik pedig tényleg leejtette egy fogpiszkálót a kritikus időpontban. Tehát én nem vagyok biztos benne, hogy ugyanolyan bűnösök, ártatlanok voltak mindketten, de abban az egy jó meglátás, hogy a fáraótól függtek teljesen. Tehát ők nem az úrban bíztak, hanem az ő sorsuk teljesen a fáraótól függött. És mikor én olvastam ezt az egész fejezetet egybe, én nagyon hálát adtam, hogy a mi Istenünk nem ilyen, mint ez a fáraó, hogy kényekedve, hangulata szerint pakolgatja az embereket a sitre, és akkor onnan az egyiket föl, a másikat le. Hanem azért mi bízhatunk az úrban. Mondd csak, Tamás.
És hány ember van, aki a főnökeivel, meg a beosztásában így bízik abban az emberben, aki egy pillantás alatt ezt csinálhatja, meg azt csinálhatja, és teljesen tőle függ az élete, karrierje, családja akár. Hát nézzétek meg a Spotify-t, ugye beszéltünk róla, nem akarom megkézni, de ott a Spotify-nak az életében látszik, hogy neki volt egy választása. Eunuk lesz, vagy nem. De a karrierje miatt feláldozta magát. De úgy voltam vele, én is szerintem a fáraónak a többi nagy vezére is nem az lett, hogy kijelölték, és akkor ha tetszik, ha nem, hanem egy bizalmi szavazás, vagy egy tehát ő maga is azt mondta, hogy oké, így leszek. És amikor emberben, igen, a karrierje, és hány ember áldozza fel a karrierjét a családja oltárán? Nem?
Akkor a földnek
minden esetben
élet van áll, ura? A családja... Nem, sok ember feláldozza a karrierjét a családja oltárán, de nagyon sok ember a családot igen. áldozza fel a karrier oltárán. Igen.
Igen, igen.
Az a rosszabbik. Igen. Mert valaki nem vállal semmit, mert inkább családozik, de van, aki meg azt mondja, hogy nem családozok, nem szülünk gyereket, nem izélünk, mert nekem fontosabb, hogy ez az életem.
Udolom. Egy életem van, azt én magamnak a
tanulmányom. Így van, így van. Ami érdekes itt, hogy ugye ezért van benne egy kép, hogy a fejemen van három darab kenyér, ugye?
Aha.
Hogy három kosár. Hogy ez is csak egy ilyen adalék, hogy a kánaáni törzsekben a nők hordták a terhet a fejükön, az egyiptomi közegben viszont a férfiak hordták a fejükön, a nők meg a vállukon. Pont fordítva volt, mint ahogy az Egyiptomban, mint Kánaánban. Tehát hogy az a kép, hogy a kenyér a fejeden van, az attól te viszed a terhet. Gyakorlatilag annak volt a megoldása. De az egy élő kép volt, hogy tudják, hogy miről van szó. Úgyhogy ezek nem ilyen légből kapott álmok voltak, hát nyilván ő is tudta, hogy az ő szakmájában belül. De hát aztán utána azért vannak itt kérdések. Várjál, csak visszalapozok. Jó, csak jó ellapoztam.
Azt még megvizsgálhatjuk, hogy hány évet volt Sitten József.
Igen. 17 évesen került el otthonról, ugye?
Igen, igen.
30 éves volt, amikor a fáraó előtt állt.
Igen. Ugyanazt a vázlatot nézzük. Tehát van egy 13 éves időszak, amiben el kell osztani a potifári szolgálatot, meg a börtön.
Igen, én azt úgy kettőnek satszolom a potifárt.
Én azt gondoltam volna, hogy a nyelvtanulás, meg a bevágódás, és az igazi vezetőként működés a háztartásban, én arra több élet adtam. Nyilván én döntöttem így. Persze. Hát én azt mondtam, hogy a 2-3-4-et mondanék én inkább, és a többit tenném a sitre. De hát így is, úgy is nem egy-két élet volt a börtönben, az biztos. Ugye a maga az ott felejtés, 2 év az, amíg ott felejtette őt a pohármester.
Igen.
Azt olvassuk majd a következő fejezet elején. Úgyhogy jó pár évet lehúzott József, azt bátran mondhatjuk.
Nem csoda, hogy elege volt. Nem csoda, hogy elege volt. És még így is kedves volt, és még így is hűséges volt. És én szerintem nem volt ő szolgalelkű. Tehát megmaradt az a nyílt ember, aki elmondja a saját véleményét. Mert ugye meg elmondta ennek a főminiszternek, figyelj, 3 nap múlva levágják a fejedet. Ugye Egyiptom ez volt a helyi szokás, tehát ott nem véletlenül mondta fordítva, mert általában azt szokták, hogy felakasztják az embert. 3. nap meg, mit tudom én, fellégyelik. Ott az egyiptomi kivégzések, azok tényleg így teltek, ezt más kommentárokból, meg történelmi leírásokból lehet olvasni. Elég horrorisztikus, de előbb a fejét vágták le, és utána akasztották fel. És akkor a helyi állatvilág meg a többit elintézte, úgyhogy nem kellett a temetőbe sírhelyet bérelni, 25 évre majd megújítani. Tehát a temető maffia nem működhetett, mert itt szépen elhordták az állatok, úgyhogy elég jól éltek belőle. De mondom, így arc nélkül, de lehet, hogy talán személyiségi jogok miatt volt ez, hogy előbb levágták a fejét. Tudod, hogy később se legyen kellemetlen helyzetbe.
Igen, nagyon sokat adtak a ókori Egyiptomban a személyiségi jogokra.
Hát igen, elég erős. A HR is elég erős volt a munkahelyen belül. Tény, ami tény, hogy most érted, kiállsz két főnök elé, aki tudod, hogy nagy hatalmúak, és azt mondod, hogy figyelj, te megszabadulsz, te meg fogsz halni, és benne van a rizikó, hogy ugye ezt most elmondom, oké, és hitem van minden, de azért ő nem olvasta a 41-et.
Igen.
Hogy ez meg is valósult, vagy a 30, vagy a 40-es rész, mint tudom, a 20. versét, hanem csak azt mondta el, ami ugye szívében volt. És képzeld el azt a jelenetet, amikor kopogtatnak, születésnapra hallod a Happy Birthday-t, kinyílik az ajtó, és elviszik a két főnöket. És akkor hátra nézte, hülye, hát nem haltam meg. Nem? Tehát még benne lehetett ez. Mert ugye akkor még nem derült ki, hogy az egyiket ki fogják nyitni. Mondja, Timi, bocs.
De ugye már az előbb beszéltünk róla, hogy József hitt abba, hogy amit ő mondott, az úgy lesz. Nem véletlenül mondta a főpohárnoknak is, amit mondott, hogy emlékezzen meg róla. Hát, őre nem egy csak, a sütőmester nem egy csak közölte a tényeket, hogy mi fog.
Jó, de érted, elmondasz valamit hitben, 3 nap múlva nyílik az ajtó, és minden két emberhez jönnek a szolgák, és parancsoljatok, menjetek a fáraó elé. Ez csak akkor derül ki, hogy ott levágják a fejét, amikor már ott eltörténések vannak. Te oké, hogy hitben látod a dolgokat, mindenki látja hitben a dolgokat, de azért a megerősítése az utána van, nem?
Hát figyelj, a József nem mondta a sütőmesternek.
Akkor én már József helyében izgatók lettem volna, hogy jó, de jó. akkor oda megy a pohárnak, és akkor mindjárt kiszabadulok. Ő beszélni fog a fájdalommal.
És meg is volt. És biztos, hogy izgatott is volt. Már a fá úgy búcsúztak el, hogy figyelj, nem felejtem el ezt a 2 évet, vagy 8 évet, amit együtt töltöttünk. Bízzál bennem. Még meg is erősítette. És azonnal el...
Majd írok.
Igen, igen. Főleg úgy, hogy tudod, őt felemelik, bekerül a király elé, és a barátját, akivel együtt volt a sitten, meg tudja, hogy lefejeltek, és akkor azért eszébe juthatott volna, hogy gyerekek, ezt azért elmondta valaki.
Igen.
Hát igen.
De csak nem biztos, hogy akkor ezek után, hogyha a másik barátodat itt éppen lenyakaszták, akkor nem biztos, hogy annyira oda mész a fára, hogy figyelj, van még a bőribe valaki, és akkor...
Nem kell ahhoz a bőribe menni. Ja, én nem hiszem, hogy azért ennyire nem egy diktátor volt a főni, hogy ő nem rajta múlt, hogy nyílt. De nem úgy, hogy ő rajtam nyílt, hogy az összes börtöntön a kegyelmi ízét. Szerintem azt más fúrokat is meg lehetett volna mozgatni, hogy a Józsefet kiengedjék. Nem kellett mindent a fáraónak. Tehát azért nem az államfő volt. Hát államfő volt természetesen, de nem volt akkor a fajsúlya.
A messziát kapott.
Kaphatott volna.
József kifejezetten azt mondta a pohárnoknak, hogy a fáraónál emlékez meg a rólam. Tehát a...
Ja, akkor lehet, hogy mégiscsak a börtön kulcsa a fáraónál volt. Aha.
Hát mert ugye ez a fáraó börtöne
volt. Hát a Potifárnak, igen, fáraó börtöne, igen. Hát nyilván minden
hát,
a fáraó.
Hát csak a parancsok volt, de a fáraó börtönében
voltak. Nyilván ott voltak a fáraós plakátok, mindent a fáraóért feliratokkal. Ma fáraó nap van, tudod, tehát ilyen... És akkor ott a fény felé
nézett. És hát úgy akkor, ha fáraóhoz appellál, akkor meg tudja kerülni a Potifárt. De nyilván a Potifár önmagától nem engedni ilyen.
Hát de nem önmagától, a családi béke miatt. Mert a Potifárné miatt. Pláne nem.
Hát én öltem.
Hát hazamegy,
igen. Ha akartam volna, akkor az elengedhettem volna már az égetben.
Igen, magától nem engedtem.
Hát jó, de most képzelj el, hogy otthon van az anyu, hát elengedtem a Józsefet, neked meg mi bajod van, semmi. Tudod, tehát, és akkor 2 hét ajtócsapkodás. De hát ezt nem kockáztatta meg Potifár, inkább maradjon ott, jó helyen van. Legalább biztonságban van.
Hát meg üzemelteti a börtön.
Üzemelteti a börtön, igen, konkrétan. Fizetés nélkül tök jó munkája van.
Így van, igazi rabszolga, szószoros értelmében. Tamás, én lezárnám ezt a mai estét. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Azt hiszem, hogy jó kis bepillantát nyertük az egyiptomi börtönök belső életébe, társadalmi életébe, szociális életébe, szabadidős tevékenységébe, álomfejtés, stb. Szolgálat, vigasztaló szolgálat. És jövő héten folytatjuk a 1 Mózes 41-vel. Egy egész fejezetet tudtunk átvenni, de Tamás nyomatta, hogy legyünk túl rajta. Úgyhogy ártatlan vagyok, mosom a kezeimet. Én mondtam a 15-nél, hogy megállhatunk.
Mi meg is állhattuk volna.
Úgyhogy szeretettel elköszönök mindenkitől, jó pihenést, jó éjszakát kívánok, és egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!